Folytatódik a vernisszázs, a témánk továbbra is a művészek menedzserése, Jerk Judittal és Érci Zsolttal, és ott hagytuk el, hogy Zsolt volt egy elég erős kijelentésed, hogy az online tér nem tart ott, hogy egy művész önmagát kellően tudja menedzselni.
Nem is, hogy önmagát menedzsel, hanem hogy az árait jól tudja menedzselni. Tehát ahhoz, hogy abba vannak azok a művészek, akik, most ezt nem egy ilyen pejoratív értelem mondom, de akik egy ilyen dekorációt festenek. Ez, az absztrakta most nagyon igaz egyébként, és akkor ott van ennek egy kialakult ára. Még az is lehet, hogy egy egyedi, meg unikális dolog, de ott annyira nehezen reprezentálható, önálló személyiséghez kapcsolódó műalkotásként, hogy az szerintem ma nagyon nehéz. Biztos lesz majd egy olyan idő, amikor nehéz. Szóval mindenképp kell hozzá a galéria, mert minden művésznek az álma az, hogy azokon a vásárokon, amiket most itt az előbb megemlítettünk, azokon ott legyen, és lássák őt a menedzserek, a többi galéria. Úgyhogy ezt az online tér, ezt nem tudja megteremteni semmilyen szinten még.
Érdekes, hogy az online térről úgy beszélünk, hogy már minden, vagy legalábbis minden eddigi, amit eddig el tudtunk képzelni, az rendelkezésre áll, az AI-tól kezdve az összes közösségi felületen át napról napra meglátok újabbnál újabb olyan felületeket, amik arról szólnak, hogy magadat hogyan tudod jól menedzselni. Judit, szerinted ez a galéria munkáját segíteni-e, hogyha ilyen platformokból lennének olyanok, amire már mondjuk azt mondja a Zsolt, hogy ezzel az online jelenléttel már működik, vagy ez így van rendjén, és egy galerista az így tud igazán galerista maradni, hogy ez a világrendje, akkor itt teszem fel a kérdést.
Hát mi, mint galéria is használjuk az online teret, tehát a galériának is van ugye hát weboldala nyilván, meg egy olyan online platform, az Artsy, ahol több millió felhasználó van. Itt galériák regisztrálnak.
Nem nagy a zaj, bocsánat, ez a több millió felhasználó, ez nekem millióan ijesztő.
Ezek gyűjtők, érdeklődők, ez nem feltétlenül csak művészekből és galeristákból álló közösség. Tehát ez egy, aki fizet, tehát ez egy fizetős oldal, azok tudnak hozzáférni a feltöltési felületekhez, viszont a több millió néző, látogató, ezek vásárolhatnak is akár. Tehát mi is használjuk ezeket az online eszközöket, amik szerintem nagyon fontosak.
Most már kell is, tehát ez
elengedhetetlen. Igen, elengedhetetlen, pontosan a weboldal egy alapvető dolog, mindenkinek nincs weboldal, akkor már teljesen hitelenné válik ezáltal egy
vagy
vállalkozás.
Vagy Instagram oldal, vagy bármi, ami
igen.
Persze.
Viszont egy művész, ha mondjuk akár regisztrál egy ilyen felületre is, mit elmasztja alá azokat az árakat, amiket ő beír oda a képei mellé? Tehát itt inkább az árképzési, meg hát egy stratégia a művész felépítésének, a önéletrajzának, a CV-jének a felépítésében egy stratégiát kell kialakítani, ami ugye hát a külföldi nemzetközi művészeti vásárokon, kiállításokon, csoportos kiállításokon, ezeken tudja ő meghatározni a következő lépéseket, amivel tudja emelni az értékét. Úgyhogy önállóan is lehet, nagyon kevés, nem is tudom, hogy tudok olyan művészt mondani, aki galériás reprezentáció nélkül önállóan lett világsztár. Így hirtelen én nem jutott eszembe, pedig 16 éve.
Előbb-utóbb úgyis belép egy galéria.
Előbb-utóbb vannak, be fog lépni egy galéria.
Vannak ilyenek, csak nagyon, tehát arra gyúrni, hogy én a 1 millió művészből leszek, az hülyeség. Tehát az statisztika, milyen fél szempontból hülyeség. De egyébként alapvetően van ilyen. Tehát van, hogy ez ugyanúgy néz ki, mint hogyha feltöltöm magam, és mint szépen énekelek, és utána pedig egyszer csak lesz egy lemezkiadóm, és nem tudom, mert észrevesznek, de ott nagyon szépen kell énekelni, tehát ott úgy kell énekelni, mint a Maria Callas.
Igen.
Szóval ez nagyon nehéz, és művészekből szerintem rengeteg jó van. Tehát Magyarországon is nagyon-nagyon sok jó kortárs művész van, fiatalok, nagyon ügyesek, csak borzalmasan tapasztalatlanok, és azt a kultúrát, ami az üzlethez kapcsolódik, vagy egyáltalán ehhez a kommunikáció, az egyébként így a társas együttműködésekhez, szerintem az abban most nincs olyan nagy, nem tudom, most nem akarom ezt lehúzni, de ez egy sokkal szigorúbb dolognak kell, hogy legyen. Tehát egy sokkal nagyobb tiszteleten és megbecsülésen kell, hogy alapuljon, mint ahogy a most mi irányítjuk a társas kapcsolatainkat.
Meg az edukációjukból is szerintem hiányzik, megmondom őszintén, és nem tudom, hogy az egyetemen ki hogy tanítja ezt a saját önmenedzselést, de ahogy én ismerem a művészeket, és ahogy találkozok a fiatal pályakezdő művészekkel, azt hiszem észre, hogy kicsit bizonytalanok abban, hogy hogyan kellene elindulni, mit kellene csinálni, melyik irányba kéne, külföldre, itthon kéne galériát keresni, kell-e galéria egyáltalán? Hogy fogok vevőt találni? Kinek fogom eladni a munkáimat? Tehát, hogy rengeteg kérdés motoszkál a fejükbe, amiket lehet, hogy így önállóan, vagy csak a baráti társaság pályakezdő munkatársakkal beszélgetve nem fog tudni válaszokat találni rá.
És itt egy pillanatra meg is állnék, a kell-e vajon galéria kérdésnél, mert ugye vannak azok, akik nem is akarnak galériát, pusztán azért, mert nem akarják megosztani a javakat.
Igen.
De hogyha azt vesszük, hogy ott van mondjuk 100 ezer forint, abból 50 ezer forint a galériája, enyém 50. Igen. És akkor azt mondom, tehát mire kap a galéria 50 ezer forintot, akkor én meg a másik, tehát a pohár félig tele van, mert igen, hogyha nincs a galéria, akkor nincs az az 50 ezer se.
Világos.
Tehát jó, de nem mindenki gondolkodik így.
Nem, lehet az az 50 ezer, ha műteremből eladja az ő képét, ha van neki olyan ismeretségi köre, és valakinek megtetszik az alkotása valamilyen platformon, például egy online platformon meglátja, azt mondja, hogy kell nekem ez a kép, műteremből eladja 50 ezer forintért. Soha nem fog 100 ezer forintot érni az a kép, vagy majd, ha ő felárazza a műtermében, nem tudom milyen pedigré, vagy milyen CV alapján, ugye, mi alapján fogja fölemelni az árait, de valószínűleg az nem fog, nagyon nehezen fog 100 ezer forintig eljutni csak a műteremben.
Hát meg 10 évig tart, tehát igazából az nagyon hosszú ideig tart, tehát addig az ember megunja az életét.
Most azt mondjátok, hogy a galéria az meggyorsítja ezt az árazást.
A galéria és a menedzser gyorsítja meg. A galéria akkor gyorsítja meg, hogyha úgy viselkedik, mint egy menedzsment. Ha nem úgy viselkedik, akkor semmilyen szinten nem gyorsítja meg szerintem. Akkor egy picit abban a hónapban, amikor van a kiállítás, akkor valaki picit többet keres. De nem gyorsítja meg. Tehát hogyha a galéria úgy viselkedik, mint egy menedzsment, és együtt gondolkodik, mint fejlődik a művészével, akkor ezt meg tudja gyorsítani. Igen. Én a fiatal művészeknek szerintem ez az alfájó megállja, hogy ők itt maradnak-e a pályán, vagy nem, hogy találnak-e olyat, akivel ezt a következő 7-8-10 évet, mert addig tart az első időszak szerintem, azt le tudják-e, azt redukálni tudják-e mondjuk 3-ra vagy 2-re. És hogyha igen, akkor az egy nagyon nagy lökés. De ehhez rengeteg minden kell. Kicsit azt szoktam mondani, ugye, hogy furán hangzik, hogy miért 50% a galériák? Ez egy klasszikus dolog, de van olyan galéria, ami 60, meg van, ami 70.
Wow!
És,
az tényleg soknak tűnik egyébként, abszolút, innen is, messziről abszolút is.
De itt a galéria borzalmas sok munkát, tehát egy művész önállóan soha nem jutná oda, ahol már 60-70% mondjuk maga a galériák díja, ez eltér a megszokottól, van, én is ismerek ilyet, 60-at is ismerek, de nekem volt egy együttműködésem, ahol 27%-ban állapítottuk meg közösen a galéria díjat, mert én, mint menedzser, a rizikónak annyi részét vállaltam fel, hogy azt mondtam, hogy oké, nekem ez így jó, ezt érjük el közösen, és a más arányban osztottuk meg a riszket. És ezt a művész nem tudja csinálni, tehát a művész nem tud alkudozni a képét, nem is a feladata, semmilyen művésznek nem a feladata egyébként. A Tom Cruise-nak is van menedzsere. Érted? Egy Ferrari-t nem állítasz ki egy pajtába, mert akkor sokkal kevesebb lesz az értéke. Viszont, hogyha egy Ferrari mellé kiállítasz egy Lada Nivát, akkor emelkedni fog az értéke. Szóval nagyjából így lehet megtalálni a galériát, és egy Land Rover csájt az ki, a Hortobágyra, lehet, hogy ott lenne a használt értékét, lehet, hogy ott lehetne, vagy nem tudom, Botswanában lehetne jól. De nem állított ki, tehát reprezentálni kell ezt a dolgot, nagyon jól, és nem sok hogyha így nézed, akkor nem tud sok lenni 50%, de elsőre valóban egy kicsit ilyen, mondtam az előbb, hogy kicsit ilyen pofátlanul hangzik, hogy akkor 50%-a például, de hát ebben rengeteg meló van. Tehát ebben olyan sok munka van, amit általában nagyon nehéz is elképzelni.
Van a fejemben még két kérdéskör. Az egyik az extrém túlárazás, a másik pedig a stratégia. Ezt már érintettük, de kezdjük a stratégiával, mert most eszembe jutott egy művész, akivel néhány hete találkoztam, beszélgettünk, és azt láttam rajta, viszik a képeit, ráadásul vannak képei, ami 1,5-2 millió forintért megy el. Uh-huh. És akkor így mondta, hogy hát ez most pont ezt most eladom, akkor ez egy évre úgy nagyjából megvan, nem tudom, a lakásom. Uh-huh. De utána nem tudom, mi lesz. És így éreztem benne egy ilyen kétséget afelől, hogy ő hogyan folytatja, miközben már egy 10 vagy akár 20 éve, nem tudom pontosan mennyi idős és hány éve fest, de nagyon régóta a piacon van, és viszik a képeit, és mondom, eljutott már erre a milliós kategóriára. És így utólag, vagy benneteket hallgatva azt érzem, hogy ez az egy évet ő így most valahogy így betervezte, hogy ezt most eladja, akkor ez most körülbelül így, nincsen stratégia.
Igen. Nincs terv, nincs abszolút.
Tehát a tervezés...
Ez a túlélési stratégia tulajdonképpen.
Abszolút. De akkor, hogyha ő ezt hallgatja, nem tudom, hogy hallgatja-e, akkor vagy hozzá hasonló művészek, akiknek nincsen stratégiájuk, nekik mit üzenünk? Hogyan kezdjék el?
Újra kell kezdeni ezt a 2-3 évet. Tehát innentől kezdve az a stratégia, ez a 2-3 évet elkezdi nagyjából nulláról, hogy megtál egy olyan galé. Nagyon sok melót kell belefektetni, de mondjuk mindenképp az a cél, hogy egyébként én ezt a szenvedést, ezt alapvetően bírom.
Mert a jó művész a szenvedő művész, igaz?
Nem.
Akkor mire gondol a költő?
Boldog művészek, akik sokat keresnek, és...
Hát a Nárai az valószínűleg egy boldog művész, nem?
Így van. Tehát ugye az már. Elég sok lábon áll a könyvírással is, és...
Jó, de hogy...
Alapvetően a művészetnek kötelező szerintem ez a szenvedés, ez a nihil, ez a vákum, ez a nem tudom. Szerintem az egy... Abból nagyon sok minden jön. Ezt mindenki tudja, hogy József Attila nem írt volna Ódát, vagy Villon Baudelaire verset nem olvasnál úgy, ahogy most olvasod, nem látnál nem remek műveket, hanem zseniális műveket, amelyeket 500 év ma is még említeni fog. Ott abban nagyon sok vákum van. És ez egy a fizikai is érdekes, mert maga a vákumban a fizikusok azt mondják, hogy borzalmas sok energia van a semmiben. És én ezt a fajta szenvedést alapvetően bírom, csak ezt nagyon jól kell kezdeni. Ez egy ilyen tudatosan is lehet szenvedni, amikor böjtölsz. Az egy tudatos dolog, és abból kijön egy csomó, hogy a tested egyszerűen előhoz egy csomó dolgot. Szellemileg is van böjt. Mindenféle szempontból van egy, amikor hiányt csinálsz magadnak, akkor abból valami nagy erőt tudsz meríteni. Ez a művészetben ez 5 percenként tetten érhető. Szóval én magát ezt a szenvedő dolgot, nem a szenvedés, magát a hiányt, hogy hiány van valami, és akkor onnan rengeteg új ötlet, új földet raksz. A föld még üres, ugye, leszorod az új földet, és abban rengeteg minden anyag, amit még nem látsz, és amikor öntözöd, locsolgatod, stb. Egyszerűen egy rózsa, egy bükkfa, egy mit tudom én, akármi. Szóval ezt valahogy így lehet elképzelni, hogy ezt az egészet letarolod, ami addig volt, és beveted, vagy újra építed a kertedet, letakarod szalmával, közben mindent megteszel, és egyszer csak egy év múlva, két év múlva előbukkanak ezek a szép virágok, növények, gyümölcsfák, akármik. Szóval ezt én alapvetően szeretem. Ez az írásban is így van, de lehet, hogy a fotográfiában is így van, hogyha nincs semmi ötletet például, hogy mit kell fotózni, akkor egyszerűen kell az a nihil egy picit, hogy egyszer csak egy unikális dolog előjön. Mert ha nincs ez, akkor azok a dolgok fognak folyamatosan forogni a fejedben, amit már láttál, amit már hallottál, amit csak változtatni tudsz. De unikális igazából belőled jövő dolgok szerintem akkor nem jönnek ki. A szellemi böjt, amikor elvonulsz, és amikor visszajössz új ember vagy, mert hiányt csinálsz mindenből, amiből csak lehet annyiból. A művészetnek ez szerintem attribútuma, hogy ilyen legyen. Szóval hogy ennélkül nem működik jó művészet szerintem. A nagyon tudatos művészet, persze vannak milliárdos művészet, business, marketing, kommunikáció, zseniális egyébként, abszolút ez is. Ebbe ez nincs meg, de az látszik szerintem.
Szóval, hát biztos ott is megvolt, hogyha jókat tud alkotni valaki, akkor abban ott volt a hiány.
Ezek sorozatgyártások. Tehát ezek a művészeknek, ezek az alkotásaink most akár a több millió, ezek sorozatgyártások, és te egyedire vágysz valahogy mindig. Az egyedinek is vágysz valami, az egyedibe is vágysz valami különleges. Mert lehet, hogy csak neked különleges, de most én gondolok például most nem akarok hülye neveket mondani, hogy lehet, hogy mindenki megsértődik, de hogy a sorozatgyártás az már egy picit más. Az már inkább a biznisz, hogy én megvettem ennek a Ferrari-nak a következő darabját, meg a következő darabját, de ez egy Ferrari. De aki igazából egyedire vágyik, az nem ezt a sorozatgyártottat keresi, hanem keres egy 65-ös modellt, vagy keres egy 69-es olyan modellt, aminek a tanksapkája jobb oldalon van, vagy nem tudom. És persze ezt megveszi az összes többi modern dolgot, de ez egy nagyon fontos mozzanat.
Igen, de szerintem ez egy fontos műgyűjtési aspektus is, ugye, igen, hogy valakinek igen. pont az a mű kell, és ragaszkodik, és nagyon szeretné azt. Tehát van ez a, ugye, a műgyűjtői szenvedély, meg ez a függés, úgymond, amikor ő egy darabot mindenképp, tehát igen, abszolút igazam a Zsoltnak, csak hogy már kicsit úgy érzem, hogy erre felé hajlik.
Tehát akkor Jeff Koons-t mondjuk megcsinálja a BMW-nek. A az egy, vagy akármit, az már egy sorozatgyártott dolog. Az egy teljesen más típusú művészet. Tehát a művészetnek rengeteg világa van. Ez is van, tiszteletre méltó, és szuper jó. De általában, amikor először akarsz, amikor az első képedet megvásárolod, vagy első fotódat, akkor az unikálisat fogod benne keresni, és azt akarod felugatni a falra. Ez az alapigényünk ebbe, hogyha ezt mit komolyan veszel, és tudatosan, hogy a dekorációt veszel, akkor a legszebbet, a legjobban, ami passzol, és azzal sincs semmi baj. Egyébként nekem is volt ilyen, de már nincs.
Igen, tehát kinőtted akkor a műgyűjtésed szakaszaiban ezt, amikor még befektetés, ugye egy Jeff Koons, azt lehet valószínűleg befektetés tekintetében is vásárol egy ember, az érték, az mindig azt az értéket fogja képviselni, ez egy trend, ugye, úgyhogy szerintem különböző rétegek vannak ugye a műgyűjtésben is, hogy ki mennyire tudatos valóban, és hogy milyen indítatásból vásárol, befektetés miatt vásárol, azért, mert szól hozzá a kép, érzi a képet, kell neki az otthonra, mert beleszeret, tehát egy szerelemvásárlás, vagy pedig valóban, ahogy a Zsolt is mondja, tehát több réteg.
Vagy a művészbe szeretek bele, és ez tök, hogy mit csinál, rajzol két csíkot, és kell. Aztán imádni fogom, és kész.
Igen. És akkor mikor lesz kész az új két csíkos képet, és rohan, és megveszi. Tehát igen.
Annyira jól hallgatni titeket, teljesen megjött a kedvem a téli aukciókhoz, és én nagyon várom majd. Egyébként ez egy új témát igen. fog szolgáltatni, Zsolt, csak jelzem. Viszont marad még egy pár percünk, és itt az extrém túlárazást azt meg belengedtem. Találkoztatok-e már olyannal, egy olyan művésszel, aki azt mondta, hogy ár pedig én x-szer n-t szeretnék kapni a képemért, vagy a képeimért, és erre a galerista, vagy a menedzser azt mondja, hogy figyelj kicsit, gyere vissza a földre.
Persze.
Mennyit kérdez a galerista egy ilyen találkozáskor? Ezt megkérdezitek, ez a kérdés elhangzik-e, hogy te mennyire árazod a dolgaidat, vagy majd te megmondod, és ő elfogadja
azt. Nem. Ez egy közös megegyezésnek kell lennie, tehát a galeri jó esetben.
De csak úgy megy, ha kérdéseket tesztek fel.
Így van. Ezt ugye minden, nagyon sok aspektusa van ennek is. De az, hogy kapos, hogy miből kezdünk, ugye mi volt neki az műtermi ára, az egy kiinduló pont. És utána ugye a galeristával közösen megegyezve, a galerista ugye a kereskedelmi piacot, a saját gyűjtői körét azt ismeri, ő tudja, hogy ezt a képet mennyire fogja tudni, vagy mennyire fogom tudni eladni. És hogyha ebben meg tudunk állapodni, rengeteg művésszel találkoztam, aki bemondott egy olyan árat, hogy mondtam, hogy bocsánat, de ezért a büdös életben nem fogjuk tudni eladni. Tehát, hogy a műtermedbe akkor visszaviszed, ott lehet, hogy majd akad valaki, aki egyszer meglátja és megveszi, de ebből nem tudunk együtt dolgozni.
Aha.
Úgyhogy sajnos ez rendszeres, ez a kicsit túlárazó hajlam.
Az a jobb, hogyha valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, mondjál te valamit?
Nem, szeretem, ha mond valaki
az
valamit.
Az már kevésbé tudatos valaki.
Igen, tehát igen, mondj
pácska,
valamit.
Három a visszatartalmasság.
Igen, mert akkor azt mondom neki, hogy nem, mert én sem akarok ugye a saját galériámnak, a nívójának is fontos, hogy olyan színvonalú árképzés legyen. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés.
Úristen, ennyi kérdésem még felmerült. Jó van, jössz máskor is, Judit?
Örömmel jövök, mert rengeteg minden jutott eszembe még a Zsolt mondandója kapcsán.
És volt az ilyen máskor is, úgyhogy az a jó, hogy bármikor be tudjuk rántani egy jó beszélgetésre. Jó, én remélem, hogy kedves hallgatóink is, meg akik művészek hallgatják ezt az adást, ők is kicsit beljebb vannak, előrébb vannak. Én szerintem elég sok újat hallottam, úgyhogy köszönöm mindkettőtöknek a mai beszélgetést.
Mi köszönjük,
hogy beszélgettél velünk, Viktor.
Jerk Judittal, a Léna Jén Drozelli Galeri ügyvezető igazgatójával és Érci Zsolt művészeti menedzserrel, Avernisszás producerével beszélgettünk. Így péntek este, köszi mindenkinek a figyelmet, egész hétre köszi a figyelmet, Czoller Andi nevében is integetek nektek, legyen szép hétvégétek, hétfőn tala, szevasztok!